hatalom elképzelése a maga főhőseiről, az pontosan ugyanaz, mint a hatalom elképzelése saját magáról. Tehát egy félelem és gáncs nélküli, hibákkal nem rendelkező, klasszikus, romantika korabeli, sőt, tulajdonképpen a romantika szabályait a karikírozásig kitoló hófehér alakokról van szó, akik
férfi alakokról.
Férfi alakokról van szó, akik a történet hősei, és velük szemben pedig mindenki nagyon gonosz, aki a másik oldalon van.
Az elmúlt években a nemzeti együttműködés rendszere kitűzte célként a kultúra bekebelezését, kezdve az érdemes és kevésbé érdemes művészek csatasorba állításától, a képzőművészeten át, egészen a milliárdokkal megtört kurzusfilmekig. Bár arról is lehetne beszélni, hogy mit nyer Magyarország gazdag kultúrája Tóth Gabival, Szőke Gábor Miklóssal vagy Rákai Filippel, ennél talán fontosabb előtérbe helyezni a kérdést, miért teszi ezt a hatalom. Mit akar mondani a rendszer magáról, és mit akar mondani azoknak, akik benne élnek? Hogyan fogunk mindenre emlékezni, és ehhez képest hogyan emlékszünk arra, amikor a szocializmusban hasonló folyamatok zajlottak le? Erről beszélgetünk ma Lentár Balázs történésszel, a hvg.hu újságírójával. Üdvözöllek a stúdióban.
Sziasztok! Hello.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Itt állunk 2023. januárjában, és csak az elmúlt hónapokban ránk lett borítva az Aranybulla sorozat, a Petőfi akciófilm előzetese, a Szél Kálmán téri csodaszarvas szobor, a taxis blokádról szóló film, és az elmúlt években olyan ízelítőket kaptunk a magyar kormány kulturális céljaiból, mint a Vadászati világkiállítás, vagy az Elkurtuk című remek mű. Miről árulkodik szerinted, hogy a rendszer így rátenyerelt a kultúrára?
Szerintem itt egy viszonylag régre datálható, jogosnak tekinthető igényről van szó a jobboldali közönség részéről. Tehát gyakorlatilag a rendszerváltást követő 30 évben egy ilyen meghatározó igény volt arra, hogy végre valahára akkor most jöjjünk mi. Legyenek nemzeti vagy jobboldali töltettel rendelkező irodalmi művek, legyenek ilyen filmek, zeneművek, ha úgy tetszik, akkor képzőművészeti alkotások, stb. Ez egyfelől abból a tévedésből táplálkozik, hogy a rendszerváltás időszakát nagyban meghatározta egy olyan fajta várakozás, hogy amíg a kommunista rendszer volt, addig minket üldöztek. Jeles íróink munkáit betiltották, ezek az emberek kénytelenek voltak az asztalfióknak dolgozni, és akkor majd most mi jövünk, majd most a mi műveinket is kiadják, sőt, előkerülnek az asztalfiókból ezek a megírt műremekek, és akkor újra a mi kultúránk is virágzani fog. Csak hát ugye az történik, hogy amikor a 80-as években az állampártnak úgy egyre inkább kezd meggyűlni a problémája az ország ügyeinek irányításával, úgy fokozatosan engedi el a kultúrát. És ennek következtében gyakorlatilag azokat a nagy műveket, amiket addig valóban az asztalfióknak írtak, például Hanvas Béla, csak hogy mondjak egy viszonylag ismert példát, ezeket elkezdik már a 80-as években kiadni. Tehát amikor eljutunk a rendszerváltás időpontjára, addigra az van, hogy ezeket a műveket már mind megjelentették. Tehát elmarad a katarzis. Ami pedig a dolog filmes részét illeti, nagyjából ugyanezt történik azzal a különbséggel, hogy itt azért van próbálkozás, tehát van egy honfoglalás, ami hát azért borzasztó, tehát ez generációm egyik tragédiája volt a honfoglalás, amit még egy általános iskolásként kellett megnéznünk, és ugyanaz történik, hogy kihajtják a gyerekeket a moziba, és azzal növeljük a nézőszámot, tehát azt hiszem, hogy a mai napig az egyik legnézettebb magyar film, ha nem a legnézettebb magyar film, a honfoglalás. Meg van egy Szakra Korona, ami a történelmi filmcsinálás állatorvosi lova gyakorlatilag, illetve van egy Hídember, ami az előző kettőhöz képest egy óriási minőségi ugrás előrefele. Hogy maga a rendszer mennyire próbál erre ebben az időszakban rátelepedni, az egy jó kérdés. A honfoglalásban is, meg talán a Szakra Koronában is inkább visszafogottan érződik ez a történet. A Hídemberben talán már látványosabban, ott már van egy politikai állítás, ami az aktuális viszonyokra vonatkoztatható, hogy a gazdasági modernizálás programját hajtó Széchenyi vagyunk mi, azaz az Orbán kormány, és a velünk szemben álló ellenzékre osztjuk a realitásokkal nem törődő politikai törtető szélsőséges Kossuth szerepét.
Mit gondolsz, miért nyúl vissza a rendszer a múltba, hogy történeteket elevenítsen fel, és miért pont azokat a dolgokat ragadja meg, amiket?
Ezt én őszintén szóval tök esetlegesnek érzem, hogy miért egy adott témához nyúl a rendszer. Tehát ez jól látszik abból, hogy nincsen nagyon más koncepció ezek mögött a film elképzelések mögött, mint a kerek évforduló. Ugye, hogy aranybulla 800 éves legyen aranybulla sorozat. 2026-ban Mohács évforduló, akkor legyen Mohács film. Most Petőfi 200 van, 2023-ban legyen Petőfi film. Tehát, hogy nincs egy olyan nagyívű koncepció a dolog mögött, mint ami mondjuk például a Hídembert előhívta. Amit akkor ugye a jobboldali, piacpárti, konzervativizmus felé kacsingató Fidesz próbált magáról kialakítani egy képet, hogy a gazdasági modernizálása fontos, illetve Orbán Viktorból is faragunk egy ilyen magyar de Gaulle-t és Perszécsényit, és akkor ez majd ilyen szép lesz. Na most én ezt nem látom a jelenlegi helyzetben. Itt tényleg annyi van, hogy van egy igény arra, hogy legyenek magyar történelmi filmek. Ezeket egyébként nagyon nehéz elkészíteni. Azért is nagyon nehéz elkészíteni, mert hagyományosan sokkal drágábbak, mint egy Csányi-Sanyis romkom. És ennek megfelelően ugye minél több állami támogatásra van szükség egy produkcióhoz, annál nagyobb valószínűséggel jelenik meg a politika és a politikai elvárások abban a produkcióban, és innentől kezdve azért óvatosabban is állnak hozzá a művészek. Tehát nehéz már igazán tehetséges embereket találni egy politikai elvárásokkal alaposan teletűzdelt elképzelés megvalósításához. Ezért van az, hogy olyan emberekkel kénytelenek dolgozni, akiknek hát fogalmazzunk nagyon-nagyon diplomatikusan, nincsen komolyan vehető szakmai múltjuk. Leszámítva mondjuk például a Blokád forgatókönyvíróját, Köbli Norbertet, aki azért tett már le egymást az asztalra.
Tehát akkor, ha jól értem, arra utalsz itt, hogy nincs vízió a mögött, hogy hogyan érintkezik a kultúrával a Fidesz, csak és kizárólag azzal, hogy a neki fontos értékeket valahogy megjelenítse, és ez most összeáll ezekkel a történelmi évfordulókkal.
Egyfelől, másfelől meg arról van szó, hogy a választóknak, a választóinknak igényük van arra, hogy készüljenek magyar történelmi filmek, akkor készülnek magyar történelmi filmek. Hogy milyenek, az minket már úgy igazából kevésbé érdekel, majd megírjuk róluk, hogy jók. Egy kicsikét olyan, hogy egy nem túl távoli párhuzammal éljek, mint amikor életre hívták ezt a Magyarország halszagú dolgot, és ott sem az volt feltétlenül fontos, hogy ez milyen lesz ez a dal, hanem hogy volt egy ilyen évtizedes múltra visszatekintő igény a választók részéről, hogy van ez a nem túl vidám magyar himnusz, amin keresztül nagyon nehéz megélni a nemzeti nagyságot és büszkeséget.
És szintén évforduló.
És szintén évforduló, és hát akkor csináljunk, kéne valami vidámabb dolog, ami inkább az összetartást, összetartozást, a múltunkra való büszkeséget szimbolizálja, és akkor jó, hát akkor írunk egy ilyen segrázó popdalt hozzá, és hát lett, amilyen lett.
Lett, amilyen lett. Milyen lett egyébként mondjuk az aranybulla sorozat? Te ezt láttad, neked mi volt a benyomásod arról a sorozatról, és mi a szakma benyomása? És itt most a történész szakmáról beszélek, nem feltétlenül a kultúra és újságíróiról.
Egyöntetűen lesújtó a szakmának a véleménye az aranybulla sorozatról, de ennek rengeteg oka van. Egyfelől az, hogy a filmben szereplő apró történeti részletek, kulisszák, díszletek, stb. Azok nem, hát hogy is mondjam, a legközelebbi kapcsolatot sem ápolják a hitelességgel. És ez ugyan a korszakban érintett szaktörténészek szerint ez óriási baj, szerintem ez még egy viszonylag bocsánatos bűn, mert hát ugye egy filmnek az elsődleges funkciója az, hogy szórakoztasson, és mondjuk információkat adjon át, és hogyha emellett még hitelesen is néz ki, akkor az egy nagyon jó leső plusz. De ami sokkal a súlyosabb probléma, az az, hogy olyan ideológiai üzeneteket próbálnak közvetíteni az aranybullán keresztül, legalábbis a sorozaton keresztül, amik nem valósak. Legalábbis abban a történeti kontextusban nem lehet beleágyazni, hanem inkább a mostani aktuál politikai történések felől közelítve lehet őket értelmezni.
Ugye, mert Zsoldos Attila történésszel készített egy interjút, aki ennek a korszaknak talán az egyik legfontosabb magyarországi kutatója. Ő mit emelt ki ezek közül a problémák közül, és mi az az ideológiai narratíva, ami megjelent a sorozatban, de az akkori valóságban nem jelenhetett volna meg?
Hát Zsoldosnak elsődlegesen, ugye Zsoldos Attila abból a szempontból nagyon-nagyon izgalmas figura, hogy ő az, aki egy ilyen nagyjából 300 éves konszenzust rúg fel a maga kutatásaival, Második András koráról, politikájáról, és úgy alapvetően Második András alakjáról és az aranybulla keletkezés történetéről. És hát mondhatjuk tulajdonképpen azt, hogy az a pozitív Második András kép, amelyik ilyen nagyon hatványozottan megjelenik az aranybulla sorozatban, az technikailag az ő kutatásaira épül. Ugyanakkor azok a fajta ideológiai üzenetek és azok a fajta hitelességbeli problémák, amiket már korábban jeleztem, arra késztették a Zsoldos Attilát, hogy ne vállalja el a szakértői felkérést a sorozathoz, de hogy milyen típusú ideológiai töltetről beszélünk. Hát példának okáért, ami mondjuk számomra egy ilyen olyan momentum volt, amire felkaptam a fejemet, van egy epizódja a sorozatnak, amikor hosszasan dicsérik Második Andrást azért, mert az Imre párti főuraknak a funkcióit, tehát a címeit meghagyja, viszont kiüresíti azok tartalmát. És ebből már látható bizonyos fokú párhuzam a mostani történetekkel, amikor szintén végignéztük az elmúlt években, hogy hogyan válik egyre üresebbé egy-egy intézmény, míg maga a keretei azok fennmaradnak, viszont szépen a vele járó hatáskörök, illetve felelősség és egyebek átvándorolnak más jellegű intézmények, illetve embereknek a kezeibe.
És én nem csak aranybulla évforduló van, hanem hát ugye Petőfi emlékévben vagyunk, ami szintén ugye önmagában komikus az, hogy a Petőfi film, Petőfi akciófilm, szintén Rákai Filip gyártása, az nem fog elkészülni az emlékévre, tehát ez önmagában komédia, de hogy látod ezt az egész Petőfi kultusz, amit most gyakorlatilag mesterségesen előhúzott a kormány? Mi az, amit ők ki akarnak emelni Petőfiből azon túl, hogy 200 éves évforduló van? Mi az, amit a kormány be akar szőni ebbe a történetbe, ami az ő nézeteit erősíti? Ugye ezt szeretem felemlegetni, hogy azt hiszem egy vagy két évvel ezelőtt, március 15-én jelent meg a Magyar Nemzetben egy véleménycikk arról, hogy Petőfi ma konzervatív forradalmár lenne, ami önmagában vérfagyasztó volt, hogy ez a történelem kisajátítás történik. Ezt mennyire véled most felfedezni?
Hát, hogy ez mennyire fog meglátszani a Rákai Filip féle Petőfi filmen, ezt nem tudjuk. Tehát láttunk egy előzetest a filmből. Abból az előzetesből nagyjából azt lehet leszűrni, hogy nagyon tetszett Filipéknek a Robert Downey Jr.-ról készített Sherlock Holmes film, illetve az a két részes Sherlock Holmes történet. Azt lehet leszűrni belőle, hogy meglehetősen szabadosan bánnak a történeti tényekkel, tehát azok az akciódús jelenetek, amik az előzetesben láthatók, azok nem történtek meg március 15-én Budapesten 1848-ban, vagy Pest-Budán pontosabban. De hogy ők mit gondolnak Petőfiről, az nem derül ki. Tehát az, hogy Petőfi Sándor konzervatív forradalmár lenne ma, az egészen nyilvánvalóan hülyeség, mert hogyha azt nézzük, hogy ahogy Herman Rubert is mondta egy vele készített interjúban, ami még nem jelent meg, de majd megfog, hogy aki Petőfitől 1848-ban barrább állt, az leesett. Tehát, hogy egy kifejezetten radikális baloldali figura volt. Nyilván ezt a kor keretei között kell értelmezni, tehát ez egy köztársaságpárti attitűdöt, és nem egy ilyen prekommunista bohóckodást. Tehát azért volt egy különbség Táncsics és mondjuk Petőfi között, tehát hogy azért no. Azt, hogy mit szeretnének Petőfiből kihozni, nem tudom. Nem nagyon látom azt, hogy bármi érdemlegeset is ki tudna hozni ez a kurzus most Petőfiből. Talán ami érdekes, és ezt szépen fel lehet építeni akármelyik neres filmre, neres történeti filmre, amelyik most így megjelent. Beszéljünk akár az Aranybulláról, akár a... Hát a Petőfi előzetesről ne beszéljünk, mert tehát a filmet nem láttuk, de mondjuk akár a blokádról beszélhetünk, hogy a hatalom elképzelése a maga főhőseiről, az pontosan ugyanaz, mint a hatalom elképzelése saját magáról. Tehát egy félelem és gáncs nélküli, hibákkal nem rendelkező, klasszikus, romantika korabeli, sőt, tulajdonképpen a romantika szabályait a karikírozásig kitoló hófehér alakokról van szó, akik
férfi alakokról van szó,
akik a történet hőse, és velük szemben pedig mindenki nagyon gonosz, aki a másik oldalon van. Tehát, hogy ahogyan a blokád is szemlélteti ugye Antal Józsefnek a szellemi nagyságát vele szemben Göncz Árpád szellemi kiszerűségét, ahogyan az Aranybullában is látjuk a hibátlan második Andrást, és vele szemben gyakorlatilag mindenki gyarló, aki vele szembe kerül. Beszéljünk akár a bátyjáról, Imréről, vagy akár a vele szembe forduló urakról. Mindenhol gyarlóságot látunk, kivéve a főhősnél, aki nem az. És ezt egyébként a Fidesz politikájában is meg tudjuk figyelni, tehát ott is ugyanezt a kommunikációt kapjuk a kormány visel dolgaival kapcsolatban.
És azt említetted, hogy van valamiféle választói, vagy legalábbis Fidesz választói igény arra, hogy ilyen filmek készüljenek, de úgy egészen őszintén, te hogy látod, hogy kiknek szólnak ezek a filmek, vagy mi a cél vele? Hagyni egy hosszú távú kulturális lenyomatot, vagy főleg ez a puha propaganda, ami a filmbe rejtett, vagy hát kevésbé elrejtett ideológia elmekből látszik, mint mondjuk az Elkurtuknál, vagy egyszerűen az, hogy anyagilag és mennyiségben is leuralni a szabad művészetet Magyarországon.
Ezeknek mindegyike közre játszik, de alapvetően én még mindig amellett tartanék ki, hogy itt egy választói igénynek a kielégítése zajlik. Tehát például mondjuk ez a blokád ebből a szempontból egy nagyon-nagyon-nagyon jó példa. Tehát az, ami a blokádban történik, az tulajdonképpen a valódi események pillanatától kezdve azokkal kapcsolatban ápolt jobboldali narratívának a bemutatása. Tehát nem véletlen, hogy a Köbli az úgy írta meg ezt a forgatókönyvet, hogy a Kónyának a két könyvét, hogy az akkori belügyminiszter Kónyának a két könyvét használta fel ehhez. Tehát ha nagyon-nagyon szálazni akarom a dolgot, akkor még csak azt sem mondanám, hogy ez egy fideszes narratíva, hanem ez egy jobboldali narratíva, ami ugye a 90-es évek elején MDF-es volt, aztán mostanra fideszessé vált. Az meg, hogy a szabad művészetre hogy telepszik rá az állam, az meg azért mondjuk egy ilyen magyar piacon viszonylag könnyű megtenni, mert a magyar piac kicsi, és a művészet nem nagyon tud működni állami támogatás nélkül. Tehát, hogyha az állam egyszer csak úgy dönt, hogy azoknak osztok támogatást, akik hozzám hűek, és azoknak nem osztok támogatást, akik mondjuk akár csak semlegesek velem szemben, nem kell, hogy feltétlenül ellenségesek legyenek, akkor átalakul a művészet ilyen értelemben, és akkor onnantól kezdve a kormánypárti narratívát fogjuk kapni. Ez egyébként tulajdonképpen a Rákosi rendszernek a film készítésére és művészetkezelésére hajaz.
Fogunk még később beszélni arról, hogy a szocializmusban hogyan nézett ki a magyar és a magyar állami kultúra. És arról is volt szó, hogy mennyire érdemes vagy nem érdemes ezeket művészeti minőségükben értelmezni, de azért az is látszik, hogy hogy az elmúlt években mely filmek, vagy mely alkotások, vagy mely alkotók voltak sikeresek Magyarországon, hát szinte egyöntetűleg olyanok jutottak ki nemzetközi díjátadókra, vagy alkottak bármilyen maradandót művészeti téren, akik nem részei ennek a kormányhoz közeli állami pénzből fenntartott művészeti körnek. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ahogy látjuk azt, hogy a demokratikus intézményrendszert hogyan véreztette ki a kormány, hogy hol látjuk azt, hogy a pártrendszert, látjuk azt, hogy a sajtót hogyan véreztetik ki, gyakorlatilag pont ugye ezzel a módszerrel, hogy a pénzt elrakja egy olyan helyre, ahol elérhetetlenné válik a kritikus és független társadalomnak, és emiatt egy idő után vagy annyira nehéz helyzetbe kerül, hogy nem tudja fenntartani magát, vagy egyszerűen belesüped ebbe az apátiába. De hogy látod azt, hogy a magyar művészetre általában milyen hatással vannak ezek a kurzusfilmek és más alkotások? Mert én azt nehezen hiszem el, és lehet, hogy én vagyok optimista, de én nehezen hiszem el azt, hogy az a művészet, ami túlélt minden létező diktatúrát a történelemben, pont az Orbán rezsimben essen hasra.
Ja, hát nem fog hasra esni természetesen, tehát hogy a művészet mindig túlél. Annak ellenére, hogy azért vannak olyan időszakok a magyar kultúrtörténetben is, amikor egy jól meghatározott elvárás mentén, vagy elvárás csomag mentén kellett lavírozni a művészeknek. Most ez például, hogy mennyire mondható el mondjuk az Orbán rendszer egészéről, az már megint egy jó kérdés. Mert hogy példának okáért azért a magyar filmművészetnek éppenséggel pont egy rég nem látott felívelésével esett egybe a MER kiépülése. Tehát az, hogy egy jó darabig ugye Andy Vajna tartotta kézben itt a dolgokat, az kifejezetten jót tett. Egyrészt a magyar film minőségének is, másfelől pedig értelemszerűen a magyar film nemzetközi ázsiójának is. És azért Andy Vajnáról nagyon-nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani, pozitívat is, negatívat is, az viszont egészen biztos, hogy ő tudta, mitől jó egy film, és mitől nem. Nem véletlen, hogy ő maga ennyire óckodott a történelmi filmektől. Mert egyfelől tudta, hogy a történelmi filmekkel politikai elvárás is jár, másfelől pedig nem eladhatók a történelmi filmek külföldre. Mert hogy egy specifikusan magyar történelmi sztori, az nem biztos, hogy érdekes mondjuk egy francia vagy egy brit, nem beszélve az amerikai nézőközönségről. És ráadásul, ez is nagyon érdekes, hogy Vajna nem visszahozta a szakmaiságot a magyar filmbe, hanem beletette. Tehát ami a Vajna előtti korszak volt, az is botrányos volt. Tehát gyakorlatilag a rendszerváltás utáni magyar filmkészítés az Vajna alatt vált egyáltalán láthatóvá. Aztán utána el is tűnt, tehát hogy volt ennek egy ilyen pár éves üstökös-szerű felívelése és annyi.
Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentumfilmjeinkhez, az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Ahogy mostanság, ugye a szocializmusban is arra törekedett a rendszer, hogy a kultúrát kisajátítsa, vagy legalábbis ideológiával töltse fel. Mi jellemezte ezt a szocialista kultúrát és kurzusművészetet, ha úgy tetszik?
Hát ez attól függ, hogy az állampárti diktatúra melyik korszakáról beszélünk. A közvetlenül a 45 utáni időszak, tehát amit ugye Rákosi rendszerként is ismerünk, az egy teljes leuralást jelentett. Nagyon nehéz volt olyan, tehát úgy megközelíteni akár a művészet teljes egészét, amiből ilyen rendszerellenes felhangokat tudott bármelyik cenzor is kiolvasni, tehát hogy akkor az nem nagyon tudott átmenni. Maga a hatalom nagyon-nagyon direkten jelenik meg a Rákosi korszak filmjeiben. Erre például, tehát történelmi film tekintetében erre a legerősebb példa a Föltámadott a tenger 1953-ból. Nagyon érdekes, hogy baromira odafigyeltek arra, hogy egy hitelesen bemutatott film legyen. Tehát, hogy olyan apróságokra is komoly figyelmet fordítottak, hogy példának okáira a BEM tábornokot játszó Maklári Zoltánnak az oldalán tényleg BEM tábornok igazi kardja lógjon. A Szendrei Júliát játszó színésznőre ráadták Szendrei Júlia igazi ruháját. Tehát, hogy ilyen szintű díszlethitelességről van szó. Közben pedig a film maga, illetve ami a díszletek előtt játszódik, az 1953. Tehát amikor kiáll egy Petőfi Sándor, és a néphadsereg fontosságáról kezd el szónokolni, az gyakorlatilag egy olyan beszéd, ami Farkas Mihálynak is a becsületére válna. Tehát, hogy tulajdonképpen egy teljes egészében aktuálpolitikai propagandafilmet nézünk 1953-ban, csak éppen valamiért 1848-as díszletek között. A Föltámadott a tenger mellett egy másik kiváló példa az a Haragnapja című, nem túlzottan ismert, szintén 53-as film, ami a Tanácsköztársaság idején játszódik, és a korszak nagy színész szupersztárja, Sós Imre, magát Rákosit formálja meg a filmben, ahogyan Rákosi elvtárs Salgó Tarján védelmét megszervezve kiseprűzi onnan a cseheket, a támadó cseheket. Haragnapja kiváló propagandafilm egyébként.
Ez szörnyén érdekes, mert ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha körülírtad volna mondjuk az Elkurtukat, vagy a Petőfi filmet, vagy bármelyiket, hogy díszlet, pénz, az van rengeteg, az amennyire lehet megcsináljuk, építünk egy egész kis 19. századi Budapestet valahol, vagy Pest-Budát valahol, és felveszünk mindent, mintha ott történt volna, és valójában, amit mondani akarunk, annak köze nincs az, ami akkor történt. És mi változott a Kádár rendszerben?
Hát ugye ezt úgy szokták mondani, hogy a Rákosi rendszer mottója az a aki nincs velünk, az ellenünk van, míg a Kádár rendszer mottója sokkal inkább az, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ez észrevehető a filmművészetben is. Tehát, hogy van egy olyan váltás, aminek következtében nem nyírnak ki azonnal filmeket, hanem hagyják dolgozni a művészeket. Benne van a pakliban az, hogy a film, ami elkészül, az nem lesz bemutatva, mert valamelyik cenzor azt fogja mondani, hogy ez azért egy kicsikét necces, ezt úgy dugjuk el. Így jár például a Bacsónak a Tanúja is, ami 10 évig van dobozban, tehát a 60-as évek végén készítik el, és 78-ban mutatják be először, ha jól emlékszem. Tehát, de az biztos, hogy 10 évig dobozban van. És ennek következtében a Kádár rendszerben, hogy is mondjam, megjelennek a filmekben az áthallások. Tehát ugye a művész életre is nagyon-nagyon komoly hatást gyakorol az 56-os szabadságharc és forradalom, illetve az azt követő megtorlásnak az időszaka. Erről egészen nyilvánvalóan nem lehet filmet csinálni a Kádár korszakban. Ezt azzal kerülik meg, hogy 1848-as filmeket kezdenek el csinálni. Tehát példának okáért a Szirmok, virágok, koszorúk az egy 1956-os film, csak a 48-as szabadságharc leverése után játszódik. Ugyanazokkal a dilemmákkal szembesül a néző, hogy mihez kezdjünk magunkkal egy bukott szabadságharc után. Milyen önazonossági kérdéseket vet fel az, hogy egy levert forradalom után hogyan próbálunk együtt élni, vagy nem együtt élni a győzedelmes rendszerrel. Tehát ezek azért olyan univerzális kérdések, amik nincsenek feltétlenül egy adott korszakhoz kötve. De ugyanez figyelhető meg a másik ilyen nagy 48-56-os áthallásos filmnél, Jancsónak a Szegény legények című filmjében is ugyanaz a történet. Egyfelől vannak ilyen próbálkozások, hogy áthallásokat teremtünk szabadságharcok között. Vannak olyan próbálkozások, hogy a történelmi filmek iránti igényt úgy próbálják kielégíteni, mert hogy ugye ennek van akkor egyfelől európai, másfelől pedig szocialista táboron belüli divat hulláma is, tehát hogy mint ahogy a lengyelek is ekkor csinálják a maguk nagy történelmi filmjeit, mint a Kislovagot például, meg az Özönvizet, az oroszoknál is, pontosabban a szovjeteknél ekkoriban jön ki az Alekszandr Nyevszki film, tehát hogy van erre lehetőség, viszont a magyar történelem aktuál, tehát a magyar történelemben valóban megtörtént események helyett szívesebben nyúlnak, biztonságibb játéknak tűnik irodalmi adaptációkhoz. Ezért lesz például az Egri csillagok, ezért lesz például a Kőszívű ember fiai, meg még egy csomó másik jókai regény, ugye Kárpáti Zoltán, meg egy magyar nábob. Viszont ezekben a filmekben azért ügyelnek arra, hogy is mondjam, a szocialista táborban rosszul hangzó üzenetek, azok ne kerüljenek beléjük. Erre a leglátványosabb példa egyébként a Kőszívű ember fiaiban van, amikor a magyar honvédsereg győzedelmesen beveszi Budavárát, a két baradlai testvér lelkesen gratulál egymásnak, meg hogy megvívták a forradalmi párbajt, és hurrá, és leng a magyar zászló, és stb. És a következő pillanatban gyakorlatilag világosnál letesszük a fegyvert, és nem derül ki, hogy ki előtt, és hogy miért.
Hát olyan filmekről beszélsz egyébként, amit ma ismerünk, és még akár jóként, vagy legalább értékelhetőként számon tartunk, amiket meg ma látunk, kurzusfilmeket, azokról gyakorlatilag nem kell nagy szakértők lenni, rá tudjuk vágni, hogy na ezt, ha 30 év múlva visszanézzük, akkor az matrészegen is, vagy valami ivós játék részeként poénból, de hogy nem azért, mert hogy értékelhető művészeti alkotás. Tehát ezek szerint annak ellenére, hogy meg kellett felelni egy keretrendszernek, ebben az időszakban még a, hát ha nem is kurzusfilmek, de a cenzori felügyelet alá eső filmek között is sikerült olyan dolgokat alkotni, amiből kijött valamiféle minőség.
Igen, igen. De egyébként ne legyünk igazságtalanok, tehát a mostani magyar filmek között is akad, nem sok, de akadnak olyanok, amik ugyan történeti témában készültek el, és szerintem probléma nélkül meg lehet őket nézni majd 20 év múlva is. Ilyen például a Vizsga vagy a Foglyok című film is.
Végezetül is ezt az egészet összefoglalva, azt hadd kérdezzem meg tőled, mint történésztől, hogy téged bánt-e az, hogy a történelmet azt így látjuk feldolgozva, hogy egy irányból ideológiai keretbe sűrítve, és hogyan lehetne diskurzust csinálni történelemből is, és olyan vitát, amiből jobban megértjük, amiből jobban tudjuk a tapasztalatainkat felhasználni a mindennapjainkban. Miért borzasztó kártékony az, hogyha egy oldalú és politikailag átszőtt dolog a történelem egy társadalomban?
Hát nyilván roppant mód bánt, de ami itt sokkal fontosabb, tehát ahhoz, hogy egy olyan diskurzus létrejöhessen, amiről te is beszélsz, az egy teljes paradigmaváltásra van szükség hát nem a történészek körében, mert a történészek ezen már nagyon régóta tisztában vannak, inkább a befogadó közönség esetében. Ugyanis a történelemmel kapcsolatos talán legeslegfontosabb dolog az az, hogy az egymással szemben álló narratívák harca helyett, illetve egy ilyen bibliai értelmű jó és gonosz küzdelme helyett érdemes volna úgy tekinteni rá, mint amit emberek csinálnak embereknek. És ezek az emberek, teljesen mindegy, hogy a történelem melyik alakjáról beszélünk, mindegyiknek voltak jó tulajdonságaik, rossz tulajdonságaik, tettek olyan dolgokat, amik követendő, szép példák, és tettek olyanokat, amiktől kirázza az embert a hideg. De hát ezek ugye emberi dolgok, és azt kell elfogadni, hogy igen, a történelmet emberek csinálják. Akik néha esendőek, akik néha csetlenek, botlanak, akik néha emberfeletti dolgokat alkotnak. És ez általában akkor válik megérthetővé, hogyha nem ilyen kritikát nem fogadó bronzszobrokként mutatjuk be a történelmi alakokat, ahogyan például ezek a kurzusfilmek teszik.
Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, adásainkat megtalálják a hvg.hu-n és a Népszerű Podcast oldalakon, iratkozzanak fel a csatornánkra. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!